Szeretetek és békesség Istentől, ami atyánktól, és ami Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A gyülekezet foglaljon helyet. Keressük meg a 146. Zsoltárt. Ez lesz az a Zsoltár, amit ebben a hónapban, az Isten tiszteletek kezdetén fogunk énekelni. Mivel talán többek számára nem ismerős, vagy talán senki számára nem ismert ez a Zsoltár, egyszer elénekelem, és utána orgona kísérettel megpróbáljuk elénekelni.
Áldjad én lelkem az Úrat, érdessed dicséretét.
Itt egy felemelt diézis énekünk, vagyis a dét felemeljük diszre, átmenő vezérhang, az utolsó előtti hang felemeljük.
É, az Istennek adok hálát, valamíg engem éltet, én az Úrnak éneklek, mindaddig, míg lenélek.
Az az előző hang, amit említettem, az, nem tudom, a kántorunkkal szívesen megbeszélem, mert lehet, hogy ezt leszállítva marad, mert ez nem a vezérhang. Viszont a negyedik sor és az utolsó sor utolsó előtti hangját felemeljük. Kérjük szépen a korgana kísérlet. Dicséretünket énekeljük. A 236. dicséretünk első 5 versét. Mielőtt ezt elénekelnék, megkérjük kántorunkat, hogy egyszer játssz el unisono a dallamot. Isten tiszteletünk megáldása az Úr nevében van, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Hallgassátok meg Isten igéjét, amit írva található a János evangéliumában a negyedik részben. A János evangéliumából a negyedik fejezet első és azt követő verseit olvasom. Amint azért megtudta az Úr, hogy a farizeusok is meghallották, hogy Jézus több tanítványt szerez, és keresztel, mint János, jó lehet, Jézus maga nem keresztelt, hanem a tanítványai, elhagyta Júdeát, és elment ismét Galileába. Samárián kellett pedig által mennie. Ment pedig Samáriának a Sikár nevű városába, annak a teleknek szomszédjába, amelyet Jákob adott az ő fiának Józsefnek. Ott volt pedig a Jákob forrása. Jézus azért az utazástól elfáradva azonnal leült a forráshoz. Mintegy 6 óra volt. Jött pedig egy Samária beli asszony vizet meríteni. Mondta neki Jézus, adj innom. Az ő tanítványai ugyanis elmentek a városba, hogy ennivalót vegyenek. Mondta azért neki a samáriai asszony, hogy kérhetsz inni zsidó létedre én tőlem, aki samáriai asszony vagyok? Mert a zsidók nem barátkoznak a samáriaiakkal. Felelt Jézus és mondta neki, ha ismernéd az Isten ajándékát, és hogy ki az, aki ezt mondja neked, adj innom, te kérted volna őt, és adott volna neked élő vizet. Mondta neki az asszony, uram, nincs mivel merítened, csak út mély, hol vennéd tehát az élő vizet? Avagy nagyobb vagy én, te, ami atyánknál, Jákobnál, aki nekünk adta ezt a kutat, és ebből ivott ő is, fiai is, és jószága is? Felelt Jézus, és mondta neki. Mindaz, aki ebből a vízből iszik, ismét megszomjúhozik. Valaki pedig abból a vízből iszik, amelyet én adok neki, soha örökké meg nem szomjúhozik, hanem az a víz, amelyet én adok néki, örök életre buzgó víznek kútfeje lesz ő benne. Mondta neki az asszony, uram, add nekem azt a vizet, hogy meg ne szomjúhozzam, és ne üljek ide meríteni. Mondta neki Jézus, menj el, hívd a férjedet, és jöjj ide. Felelt az asszony, és mondta, nincs férjem. Mondta neki Jézus, jól mondtad, hogy nincs férjem, mert 5 férjed volt, és a mostani nem férjed. Ezt igazán mondtad. Mondta neki az asszony, uram, látom, hogy te próféta vagy. Ami atyáink ezen a hegyen imádkoztak, és ti azt mondjátok, hogy Jeruzsálemben van az a hely, ahol imádkozni kell. Mondta neki Jézus asszony, hidd el nekem, hogy eljön az óra, amikor sem nem ezen a hegyen, sem nem Jeruzsálemben imádjátok az atyát. Ti azt imádjátok, amit nem ismertek. Mi azt imádjuk, amit ismerünk, mert az üdvösség a zsidók közül támadt. De eljön az óra, és az most van, amikor az igazi imádók lélekben és igazságban imádják az atyát, mert az atya is ilyeneket keres az ő imádóiul. Az Isten lélek, és akik őt imádják, szükség, hogy lélekben és igazságban imádják. Áldja meg Isten az igének hallgatását, befogadását és megtartását. Gyertek, imádkozzunk! Köszönjük, Urunk, hogy képessé tettél bennünket arra, hogy ilyen dolgokkal foglaljuk el magunkat, hogy imádkozzunk. És köszönjük, hogy te teszel képessé bennünket arra, hogy imádkozzunk. Egyrészt, mert olyannak teremtettél, hát a saját képmásodra teremtettél, és ebből megmaradt az, hogy keresünk téged, és hozzá tudunk fordulni. Másrészt segítesz nekünk abban, hogy a mi lelkünk most odaforduljon te hozzád, hogy elszakadjunk azoktól a dolgoktól, amik mind gátolják az imádságot, azokat a gondolatokat vedd el tőlünk azért, amik nem illenek te hozzád, és amik zavarnak. Azokat a indulatokat, amik bennünk vannak, talán keserűséget vagy szomorúságot. Urunk, te most állítsad félre, hogy semmi ne legyen útban, amikor hozzád akarunk fordulni. Talán olyan öröm is van bennünk, ami nem tőled való. Azt is vedd el, Urunk, hogy semmi és valóban senki ne legyen ott közted és közöttünk, hogy tudjunk most hozzád fordulni. Hiszen ez egy olyan hely, ahol lehet imádkozni. Hiszen azt mondtad, hogy ahol ketten vagy hárman együtt vannak a te nevedben, te is ott vagy. Urunk, és most itt vagyunk a te nevedben, mert bízunk benned. Urunk, neked nem nehéz bármit is megtenni, amire szükségünk van. Így bizalommal hozzád tárhatjuk, hozzád hozhatjuk és eléd tárhatjuk azokat a dolgokat, amik bennünket foglalkoztatnak. Látod, hogy mit hoztunk magunkkal, mi az, ami nehéz, mi az, amiben segítségre van szükségünk, kérjük, hogy segíts nekünk. Urunk, énekeltük, és közben a lelkünk is igen mondott erre, hogy minden ebben az életben tőled függ, és a mi életünknek is minden eseménye te előtted van, és te tudsz segítséget adni. Vezéred, vezesd, Urunk, a mi útjainkat. Látod, hogy milyen terveink vannak, milyen gondolataink vannak. Szeretnénk megvalósítani azokat. Mutasd meg, hogy hogyan tegyük, szerinted való-e, és adod a segítségedet. Imádkozunk betegeinkért, Urunk, akik kórházban vannak, műtétre készülnek, műtétre várnak. Imádkozunk a betegeinkért, akik otthon vannak, otthon hagytuk őket. Adj nekünk türelmet, hogy kedvesek legyünk hozzájuk, amikor segíthetünk neki. Köszönjük, hogy mi itt lehetünk, elhoztál bennünket ide, és hallgathatjuk az ígét. Köszönjük, Urunk, ezt az új esztendőt, hogy ezt az új esztendőt veled kezdhetjük, az első vasárnapot is neked szentelhetjük. Köszönjük a vasárnapokat, amiket készítettél nekünk ezen a helyen. Köszönjük az igéket, amik majd elhangzanak, az ige hirdetéseket, és köszönjük, hogy itt megtalálhatunk téged. De azt is megköszönjük, Urunk, hogy nem csak itt, hanem akárhol vagyunk az életben, akár úton vagyunk, akár munkahelyen vagyunk, akár otthon vagyunk, lélekben mindig hozzád fordulhatunk, és te meghallgatsz bennünket. Kérünk, most is légy közöttünk, és add a te áldásaidat a Jézus Krisztus nevében, kérünk, édesatyánk. Amen. Készüljünk az ige hallgatására a 370. dicséret első versének éneklésével. A 370. dicséret első versét énekeljük. Itt elől elég sok hely van, úgyhogy lehet előbbre jönni. A 370. dicséret első versét énekeljük. Jövel, Szentlélek, Úristen! Szent lelkének segítségével magyarázom, amint írva található a János evangélium 4. fejezetében, a 25. és 26. versben. És mondta Jézusnak az asszony, tudom, hogy Messiás jön, aki Krisztusnak mondatik, és mikor az eljön, megjelent nekünk mindent. Mondta neki Jézus, én vagyok az, aki veled beszélek. Kedves testvérek, az új esztendő első vasárnapján vagyunk együtt, és megszentelhetjük a vasárnapot templomozással, ige hallgatással, aztán otthon ige olvasással. Aki szeretne utána nézni a János Evangélium 4. fejezetét, könnyen megtalálja a Samári asszony történetét. Ezt különben a bibliolvasó vezérfonal mai igéjeként vettem fel lekciónak és textusnak. Bibliolvasó vezérfonalat lehet venni még az iratterjesztésben, nagyobbat és kisebbet is, de egy rövidebb változat. Van egy olyan, ami ezt minden napra egy kis magyarázatot is csatoltak. Azért is jó, hogyha ezt a bibliolvasó vezérfonalat használjuk, mert általában az elmúlt esztendőben így volt, és idén se szeretnék ezen változtatni, a napi ige alapján hirdettem Isten üzenetét. Tehát amit a testvérek elolvasnak, azt fogják itt hallgatni kifejtve, illetve tudom, hogy sokan már reggel elolvassák, és azt kérdik, hogy vajon mi ennek az üzenete. Továbbá ez össze is kapcsol bennünket, hogy együtt olvassuk az igét, azokat a gondolatokat, amiket Isten ad, közösen tudjuk átélni. És nem csak mi, hanem az egész Kárpát-medencében a magyar református testvérek ezt a vezérfonalat használják, tehát bizonyos egységet is munkál. Tehát ezért jó, hogy ezt a vezérfonalat használjuk és olvassuk, és választ kapunk olyan kérdésekre, amiket otthon talán nem tudnánk megválaszolni, hogy kik voltak a samaritánusok. Tudnélik, Samárián kellett által mennie Jézusnak, hogy elhagyta Júdeát, a déli részt, és fölment Galileába, és a kettő között volt Samária. Tehát fönt volt Galilea, középen Samária, lent Júdea. Kik voltak ezek a samaritánusok, akikről most itt szó van, és akik ott a középső részen laktak, akiket annyira utáltak a zsidók, akár a északi, akár a déli zsidók, a galileai vagy a júdeaiak, hogy inkább kikerülték Samáriát, és átkertek a Jordánon, és a Jordán keleti partján mentek végig, és akkor visszamentek Galileába, vagy fordítva. Ne kell átmenni azon a földrészen, ahol idegenek laknak, ahol a samaritánusok laknak. Kik voltak ezek a samaritánusok? Amikor korábban Jézus előtt körülbelül a királyság idejében, még az északi országrész pusztulásának az idején, 722-ben, tehát Krisztus előtt 700 esztendőben az északi országrészt elfoglalták, még az asszír seregek, és a lakosságot kitelepítették, deportálták őket, akkor az üres helyekre az asszír uralkodók betelepítettek mindenféle törzseket, népeket, így a kutaiakat is. Érdekes Badinyi Jósnak az a felfogása, akinek ő az elméletét egyáltalán nem fogadhatjuk el, és tartatatlannak nevezzük, de mégis a felfogása érdekes, hogy ezek a kutaiak talán a szkíták lehettek. Ezzel a gondolattal érdemes azért foglalkozni. Summa-summarum különböző törzseket telepítettek oda, szerinte, hogy a kutaiakat, vagy a szkítákat, esetleg a pártusokat is. Ezek nehéz helyzetben voltak. Egy teljesen lepusztult országba érkeztek. Felégett falvak, kipusztult városok. Azt mondja a Biblia, hogy vadállatok támadták őket. Tehát egy nehéz körülmények között élő emberek voltak ezek, és hát talán babonaságból is adódott az, hogy ennek a helynek az istenét kellene megismerni. Hogy ennek a helynek az istenet, arra gondoltak, mindegyik helynek más az istenet. Mindegy, ennek a helynek az istenét meg kéne ismerni, és ezért kérték az uralkodót, hogy még maradtak zsidó papok, magyarázzák el nekik, hogy ennek a helynek ki az istenet. És akkor jöttek a zsidó hittérítők, és áttérítették őket, akik el is fogadták. Tehát ezek a betelepedett pogány törzsek elfogadták a zsidó vallást. Aztán később, amikor véget értek a fogságok, az asszír fogság, a babiloni fogság, 538 körül, tehát nulla fele közeledünk, tehát 700 volt a fogságvétel, most 538, amikor hazajöttek. A zsidók templomot akarnak építeni. És megjelennek a samaritánusok, és mi is szeretnénk veletek együtt templomot építeni. És akkor a zsidó vezetők azt mondták, hogy mi veletek együtt nem fogunk templomot építeni. És egy óriási ellenségeskedés indult el közöttük. Attól kezdve gyűlölték egymást, és ahol tudtak, hártottak egymásnak. Különféle szigorú törvényeket is hoztak. Volt egy nagyon érdekes törvény, például az, hogy közös korsóból, vagy közös kancsóból nem szabad inni, meríteni. Ez magyarázza meg azt, hogy a samáriai asszony azt mondja Jézusnak, hogy hogy kérhetsz tőlem vizet zsidó létedremként, samáriai vagyok. Ez nem azt jelenti, hogy azért semmit nem volt szabad tőlük elfogadni, hiszen a tanítványok közben benn vannak a városban, hogy a samáriaiaktól kenyeret vegyenek. Tehát azért lehetett érintkezni egymással, csak ha már erre adottság volt, de ami a törvény, a zsidó törvény szerint, de a farizeusok törvénye szerint, tehát nem a Biblia szerint elő volt írva, az egy közös korsóból, akár vödörből nem lehetett meríteni, tehát hogyha húzol is innen a mély kútból vizet, vödörrel húznál vizet, itt az én vödröm, közös nem ihatunk belőle. Tehát kölcsönös volt a gyűlölködés és az ellenkezés. Miután nem építhették meg, tehát együtt a jeruzsálemi templomot, ezért ezek a samaritánusok építettek maguknak egy templomot a Garizim hegy tetején. Ott volt a kis városka fölött, ahol most a történetünk játszódik, a Sikár nevű város fölött. Ott van két hegy, most is ott áll Garizim és Ebál. Két nevezetes hegy, Garizim és Ebál. Annak a tövében zajlik el az egész beszélgetés. A Garizim hegynek a jelentése áldás, a Ebál hegynek a jelentés átok. Tehát Garizim és Ebál, ott van fölöttük az áldás és az átok. Két nevezetes hegy az Izrael népének a történetében, a Garizim és Ebál. A nagy református teológus és lelkész, debreceni ember Pál egy nagyszerű könyvet írt, az a cím Garizim és Ebál. És beszél az Istentől adott áldásról vagy átokról. Hogy ott állunk most a két hegy tövében, Garizim vagy Ebál. És a samáriaiak jót választottak, azt mondták, nem mehetünk Jeruzsálembe, a Garizim hegy tetejére építünk egy szentélyt. És oda építették fel a maguk szentélyét, és ott imádták az Urat, ott imádkoztak, és olvasták a Mózes könyveit. Tudnélik, nekik, ott a samaritánusoknak a Garizim hegy tetején levő szentélyükben és annak egy rejtetjében volt a samaritánus Pentateukosz, ami azt jelenti, hogy egy olyan ószövetségi példányuk volt, ami a legeslegrégebbi. Tehát egy olyan kéziratuk volt, ami még a fogság előtti időszakban, még 722 előtt a királyok korából származott. Ennél régebbi zsidó kézirat nem létezik, mint a samaritánusoknak a 5 Mózes könyve. És ebből tudták nagyon jól, hogy mi az Istennek az akarata, mi az Istennek a parancsa, és ennek alapján imádták Istent. Ez tehát a történetnek a háttere. Ők voltak a samaritánusok. Még egy időrendi problémát szeretnék testvérek együtt végig gondolni, hogy a másik három evangélium, a Máté, Márk meg a Lukács szintén emlegeti a samaritánusokat. És bizonyos történeteket emleget, amik másképpen vannak időrendben összeállítva, mint a Jánosé. Tudjuk, hogy ez a két csoport, a Máté, Márk, Lukács és a János evangélium, azok különböző, teljesen különböző beszámoló, más szempontok alapján írja le ugyanazt, hogy ami ott a Máté, Márk, Lukácsban le van írva az a samaritánusokról, hogyan illeszkedik ehhez a történethez. Azok, amik ott le vannak írva, időrendben megelőzték ezt a történetet. Tudnék, a kérdés az, hogy Jézusnak volt-e már valami találkozása a samaritánusokkal ezelőtt? Vagy ez volt a legelső? Nos, a másik három evangélista leírja azt, hogy egyszer Jézus át akart menni Samárián, és a samaritánus falvak nem fogadták be. Tehát ezelőtt már volt egy ilyen esemény, hogy a samaritánusok azt mondták, hogy Jézus ne jöjjön ide. Ezért nagyon megharagudott két tanítvány, János és Jakab, és mondták, Uram, akarod, hogy tüzet kérjünk az égből, hogy megsemmisítsük őket. És Jézus megdorgálta őket. Nem tudjátok, milyen lélek van bennetek. Tehát korábban volt egy esemény, hogy nem fogadták be Jézust. Ez a samaritánus ellenkezés már ismert volt Jézus számára. Aztán Jézus korábban kiküldte a tanítványait misszióra, és azt mondta, hogy ne menjetek a pogányokhoz, és a samaritánusokhoz sem menjetek. Tehát Jézus azt mondta, hogy nem kell nektek a samaritánusokat hitre juttatni. Ez volt korábban. Még egy történt korábban a samaritánusokat illetően. Tudnék, hogy Jézust a zsidók, akik később keresztre feszítették, rágalmazták, mindenféle rosszat mondtak róla, és azt mondták, hogy most tudtuk meg, hogy te samaritánus vagy, mert ördög van benned. Tehát ezt mondták Jézusról, a legrosszabbat, amit el tudtak volna mondani, hogy te samaritánus. Ezt mondták Jézusra, ők hozzátették, hogy ördög is van benned. Ezek után Jézus pedig megfordult, és azt mondták, hogy megyek Samáriába, és hirdetem ott az igét. És nem kelt át a Jordánnak a keleti partjára, hogy kikerülje az egész társaságot, hanem átment keresztül ott, azon az úton, ami a legális út volt, és hosszú, fárasztó úton elérkezett ott a Sikár nevű városkához, és ott talált egy kutat, ez pedig a Jákobnak a kutya volt, és leült annak a kávájára, és várt. És akkor érkezett meg a samáriai asszony. Akkor érkezett meg a samáriai asszony, és elkezdődött ez a csodálatos beszélgetés, ami a történetnek az alapja. A kérdés az, mi jelentett akadályt az asszony életében, hogy Istené legyen? És a másik kérdés, mi segített ennek az asszonynak abban, hogy valóban Istené lehessen? Tehát most ezt a Jézussal beszélgető asszonyt nézzük, és ez az első kérdés, hogy mi volt, ami őt gátolta abban, hogy igazából Jézusban higgyen, hogy megismerje az üdvösséget, hogy azok a bizonyos ígéretek, amiket Jézus mond, hogy élő víznek folyamat támad a bensejében, hogy belül van forrás fakad, hogy az Isten ismerete, az Isten szeretete, az üdvösség, a hit, a megértés, a bizalom ott lesz a szívében Isten iránt. Ezt kínálja Jézus, azt mondja, ha tudnád, hogy ki az, akivel beszélsz, te kérted volna őt tőle azt, hogy adjon neked vizet, és adott volna élő vizet. És az benned fölfakad, mint egy forrás. És megoldódik a lelki életed, és az életed külső dolgaiban, és ez tisztulást meg felüdülés jelent. Nos, mi jelentett akadályt az asszony életében, hogy igazából Istené legyen? Először a rendetlen élete. És miközben ezeket vizsgáljuk, közben a saját életünk elé is Isten egy tükröt tár, mert ezek a mi életünkben is akadályok. Minden ember életében ezek az akadályok szintén akadályt jelentenek, hogy Istent igazából megismerjük és szeressük, a rendetlen élet. Vagy inkább a rendezetlen élet, így mondhatom. És ez a rendezetlen élet azért lelepleződik néhány szó után, egy vallásos beszélgetés során, azért Jézus mondja neki, hogy hozd ide a te férjedet. És akkor kiderül, hogy miről van szó, és az asszony lelepleződik, hogy azt mondja neki Jézus, hogy amikor az asszony azt mondja, hogy nincs férjem, hogy jól mondtad, hogy nincsen férjed, mert 5 férjed volt, és a mostani nem férjed. Ezt igazán mondtad. Ennek alapján úgy szokták magyarázni ezt a részt, hogy ez egy közismert városban közismert rossz életű nő volt. És szokták is mondani, hogy azért ment délben, ez a 6 óra delet jelent, azért ment akkor a forráshoz, hogy nem is akart találkozni az emberekkel, mert mindenki megszólta, mindenkinek rossz véleménye volt ő róla. Én nem gondolom, hogy ez egész biztos, hogy így volt, mert az, hogy valakinek 5 férje volt, hát ez a zsidóknál előfordulhatott. Nem csak azért, mert egyszer ismerjük biztos, a szadduceusok jöttek Jézushoz, és egy példát mondtak, hogy egy embernek, vagy egy asszonynak 7 férje volt, ismerjük azt a példát. Hanem a zsidóknak volt valami embertelen törvénye, amit nem a Biblia írt le, hanem a farizeusok, akik Jézus keresztre feszítették. Azok egy ilyen újfajta törvényt tettek a törvény mellé. Tehát akkor valaki Bibliát olvasott, akkor nem tudott eljutni a Bibliához, mert a hagyomány az ott volt. A hagyomány még mindent leírt. Azt is leírta, hogy egy bibliai versre hivatkozva, hogyha valakinek nem tetszik a felesége, te valami hibát talál benne, akkor elbocsáthatja. Tehát váló levelet adhat ő neki. Jézus ezt szóvá is tette, és mondta, hogy ez a szívetek keménysége miatt van, hogy itt a váló levélről lehet szó. És így bizony előfordult az, hogy valakit a férje elbocsátott, és ezért egy férj után egy második férjhez ment. És előfordult, hogy valakit esetleg 5 férfi is elbocsátott. Jeromos, vagy Hieronymus, a nagy biblia fordító és nagy tudós, Krisztus után 4.-5. században tudott egy olyan esetről, hogy valakit, egy nőt, 22 férfi bocsátott el. Hozzáteszi Hendrikszer, a nagy kommentátor, hogyha nincs olyan nap alatt, hát azért nem tudom, hogy ez nagyon ritka dolog. De a zsidóknak a törvénye, tehát amik nem Istentől valók voltak, a váló levelet így módon megengedte, és ezzel bizony értek is. Az is előfordult, hogy az 5 ember közül meghalt 2 vagy 3. Tehát én nem gondolom azt, hogy feltétlenül azt kell mondanunk, hogy egy rossz életű asszony volt. Ennek ilyen kisiklott élete, vagy szerencsétlen élete volt, nem sikerült az élete. Ő se így gondolt el leánykorában. Egész biztos sokkal szebben gondolta végig az életét, de hát így alakult az élete. Mind azáltal egy ilyen rendetlen élet azért akadályt jelent Isten megismerésében, különösen ez az utolsó kapcsolata, ahol látszik, hogy azért valami gond lehetett korábban is, az elbocsátással kapcsolatban is, mert íme most együtt él egy férfivel, aki pedig nem az ő férje. Ez még Isten törvényének nem egyezik. Törvényével nem egyezik, és ezt mindenféleképpen rendezni kell. És nagyon érdekes, hogy Jézus nem azt mondta, hogy küld el azt az embert, hanem hozd ide. Nagyon érdekes. Vagyis, hogy Istennel kell rendezni a dolgokat. Isten előtt kell rendezni a dolgokat, hogy hozd ide, mert Jézus úgy szeret bennünket, és azt akarja, hogy jöjjünk ő hozzá szeretteinkkel együtt. És úgy előtte rendezzük az életünket, hogyha erre lehetőség van. Tehát az biztos, hogy amikor Jézus azt mondja neki, hogy Istent lélekben és igazságban kell imádni, akkor ennek van egy kis éle, mert azért te nem vagy teljesen igaz asszony. Nálad vannak olyan dolgok, amikre nem mondhatom, hogy ezek igaz dolgok. És ezek a dolgok akadályozták az asszonyt abban, hogy teljesen az Úré legyen. Teljesen Istené legyen. Neki rá kellene bízni az életét teljesen Jézusra. Mint hogy meg is teszi később. Olyan nagy örömmel és olyan nagy boldogan, hogy ő lesz az első misszionárius ott a Samáriában, aki Jézusról beszél. Tehát rendezni kell a dolgainkat úgy, hogy amik bennünket foglalkoztatnak és rendetlenek, azokat az Úr elé tesszük, és ő mondja meg, hogy mit lehet és mit nem. És szerinte való módon rendezzük az életünket. Hogy ne legyen rendezetlen dolog. Az életünket rendeznünk kell, és Isten segít bennünket ebben, hogy őt igazából tudjuk imádni. Ez az első akadály. A második akadálya a kevert vallás volt. A kevert vallás, ez pedig azt jelenti, hogy azért elképzelhető, hogy az ősöknek a hitéből megtartottak egyet s mást. Ezek a ott levő samaritánusok. És külön könyveket írtak elő, hogy milyenek voltak az ő báványaik. A zsidók szerint voltak nekik báványaik, noha ez lehet, hogy rágalom volt, tudnélik, annak idején a patriarka Jákob ott ásta el a báványait, Sikemben, egy nagy tölgyfa alatt. talán a bibliolvasó ember ismeri, hogy Jákob egyszer azt mondta a családjának, hogy az összes pogány bábányt hozzátok ide, és ássuk el itt a nagy törfa, vagy tölcsfa, vagy cserfa alá, a csikendben, és elásták. Azt mondják, hogy a zsidók ezek kiásták a samaritánusok, és ezeket imádták. Tehát egy kevert vallásuk volt. Az Isten is, meg egy kis bábány is. Az Úr is, meg egy kis babonaság is. Istennek a lelke is, meg egy kis nem Istentől való lelkület, az is belefér. De elképzelhető az, hogy ezek a kutaiak, ezek magukkal hozták az ősöknek a vallásos képzeteit. Ami előfordulhat még nálunk keresztényeknél is. Mi, akik ugye magyar keresztény gyökerekből táplálkozunk, hiszen a mi gyökereink keresztények, hiszen Isten megadta, hogy a kereszténységgel nagyon korán kapcsolatba kerültünk. És ez még keresztény ihletettség az egész múltunk, a történelmünk. Mégis azért reneszánsza van a régi magyar ősi vallásunknak. Ha valaki Csíksomjóra elmegy, ott a Babba Máriához imádkoznak az erdélyiek, a székelyek. A Babba Mária az ősmagyarodnak volt egy Isten anya istenségük, és ezt összetudták kapcsolni római katolikus körökben Máriával. Tehát amikor Máriahoz imádkoznak, kicsit atavisztikusan ott van még az a régi magyar ős anya képzet is. Vagy a táltos hitnek a nyomai ma is itt vannak Magyarországon. Én voltam olyan kurultájon, Kunszentmiklós mellett, meg máshol is, ahol az ős magyar vallás elemei egy ilyen óriási nagy táborban, ős rokonainak a gyülekezésében együtt vannak. Ott van a tátosnak a sátra, ahova csak levet csalóval szabad bemenni, hogy a tátosra beszéljen valaki. Ott van a révületbe esett emberek, akik így különleges kapcsolatba kerülnek az ősök szellemével, és este pedig az öreg Isten akár egy hangszórón bemondja a mai napnak az üzenetét. Tehát ez az emberekben ott van. Ennek nagyon nagy reneszánsza van Magyarországon, pedig hát hol van a mi kereszténységünk? Hát nem a Krisztus tartott meg bennünket, hát nem a Krisztusnak köszönhetjük, hogy élünk, nem ő, ami megtartunk egyedül. Hogyha nincsen Isten nélkül segítség és üdvesség, ahogy énekeltük, tehát hogyan térnénk vissza régi elemekhez, de hogyha ez a kettőség ott van valakiben, és hogyha ebben az asszonyban megvolt ez a kettőség, egyrészt a samaritánusoknak az ős pogány elképzelései, másrészt összekeverve ez a Mózes öt könyvének a tanítására, ez bizony akadályozhatta őt abban, hogy Istené legyen. És annyiféle vallás ér el bennünket. Akár a mi ősi vallásunk, akár a modern vallások, ezek egymás mellett ott, egymás kioltják a mi gondolatainkon belül, és a lelki világunkon belül, testvérek, olyan zavaros, vallásos képe van nagyon sok embernek. Ezért szükséges, hogy a Bibliát olvassuk, az Isten igéjét olvassuk, és ne csak a Mózes öt könyvét olvassuk, mint a samaritánusok, hanem az egész Bibliát, az Új Szövetséget, a János evangéliumot, és közben Isten tisztítja mi vallásos képünket és gondolatainkat is, hogy mi valóban az Istené legyünk, hogy semmi ne válasszon el bennünket ő tőle. Mi segített a samáriai asszonynak abban, hogy teljesen Istené legyen? Először is az ige. Az Istennek a beszéde. Mondtam, hogy nekik egy olyan értékes öt Mózes gyűjteményük volt, ami a legrégebbi, és a Mózes öt könyve tartalmazza azt, hogy eljön majd a szabadító, hogy Isten hogy szereti ezt a világot, hogy mi az üdvösségnek az útja. Beszél arról, hogy eljön majd az Isten báránya, és meghal érettünk. Beszél arról, hogy eljön Istennek a küldötte, aki majd megszabadít bennünket. És ebből, az Isten igéjéből kapott olyan belső világosságot, ami, ha nem is volt legfölül, de egyszer csak elkezdett ragyogni. Tudnélik, ő számára ismert volt az, hogy majd eljön a messiás. Mondja is Jézusnak, amikor Jézus beszél neki ezekről a dolgokról, és az ő személyes dolgait is Jézus megérinti, akkor az asszony megemlít, hogy tudjuk, hogy majd eljön a messiás, és megjelent mindent. Ez azt jelenti, hogy ennek az asszonynak a képzeletében, a tudatában ott volt a messiás gondolata. Hogy majd eljön a messiás. Tehát tulajdonképpen ő is számított arra, hogy majd eljön valaki, Istennek egy különleges küldötte eljön, aki majd itt rendet tesz, vagy valami újat hoz ebben a világban, és benne lehet reménykedni. Ez ott volt, és most előkerül a gondolataiból. Azt mondja, így mondja, hogy tudom, hogy messiás jön, aki Krisztusnak mondatik, és akkor eljön, megjelen nekünk mindent. Tehát ez az, ami őt az Istenhez segítette. Ezért szükséges, hogy a Bibliát jobban megismerjük. Hát ez az Istennek a gondolatait tartalmazza. Itt olvasom az Istennek a gondolatát. Elmondja, hogy mi a terve velünk. De egészen, nem csak általánosságban, egészen személyre lebontva is olvasom a Bibliát, és megértem, hogy Istennek mi a terve velem. Mert engem ismer, és tud rólam, és szeret, és terve van velem, és azt közli valamilyen módon, csak ez olvasni kell a Bibliát. Ez ismeri kell az Istennek a beszédét, mert ebben van a mi örök életünk, és a mi boldogságunk, és ezért vagyunk mi a reformáció népe, mert a szóla szkriptúra, egyedül a Szentírás, ez az, ami elégséges az üdvösségre. Azért vedd, és olvasd, és keresd, és megtalálod benne az Isten akaratát, mert a messiás eljön, és megjelent neked mindent, és eljön hozzád, és megjelent neked mindent. És ami nagyon hangsúlyosan szól, hogy mindent. Úgy érzem, hogy ebben a mondatban, amit az asszony mond, ez a szócska, hogy mindent, ez nagyon-nagyon erős. Tudnélik, azt mondja, hogy eljön a messiás, aki Krisztus csak mondatik, és megjelent nekünk mindent. És itt a lelkiismerete különösképpen dolgozik az asszonynak, amikor megjelen neki Jézus mindent. Mert a Jézus Krisztusra való találkozásban, amikor előtte vagyunk csendben. Olvassuk a Bibliát, és csendben vagyunk előtte. Másra nem gondolunk, csak az ígér és az ő szavára. Akkor megjelen nekünk mindent. Ez, hogy mi az a minden, amit megjelen nekünk, és amiatt a lelkiismeretünk megmozdul. Hogy mi lehetett az a minden az asszony életében, amit megjelentett neki Jézus. Hiszen azt mondja, hogy tudom, hogy eljön a messiás, és megjelent nekünk mindent, hogy mi volt az a minden, amit az asszonynak ottan felfedett. Milyen tettek voltak, tervek voltak, szándékok voltak, kapcsolatok voltak, elrendezetlen dolgok voltak az életében, be nem gyógyult sebek voltak az életében, és mik azok, amik most ebbe a mindenbe beletartoztak, ami miatt az ő lelkiismerete megmozdult, és elkezdődött valami olyan belső változás a lelkében, ami a megtérés. Amikor az ember észreveszi azt a mindent, mindazt, amit Isten nem szeret, és ami őt elválasztotta az Istent, az Isten előhozza, és már idegen lesz számomra, és már nem érzem olyan jó magamat benne, és én már nem akarok azokban többet benne lenni, ezt nevezi a Biblia vallásos szóval bűnbánatnak. Amikor az megbánja azokat a dolgokat, másképp megkeseredik az emberben valami, és ami eddig olyan édes volt, az olyan keserű lesz, és úgy forog bennem, hogy mindenhol irritál. Tehát ki akarom azt valahogy tenni magamból, és miközben nézi a messiást, és beszél vele, és Jézus adja neki a nagy kijelentést. Én vagyok az. Amikor az Úr azt mondja valakinek, hogy én vagyok az, aki neked megjelentettem mindent. Amikor az Isten saját maga megjelenti magát nekünk. Ez az ember lelkének egy saját külön megtapasztalás. Ez egy személyre szabott megtapasztalás. Mindenki saját maga kell, hogy ez átéljük. Én nekem megjelentett mindent, és utána én vagyok az. Én vagyok, aki neked megjelentettem mindezt. Az Isten fia, a szabadító, a megváltó, a Jézus Krisztus, akit Isten küldött szabadítónak. És akkor elkezdődik valami, vagy forog valami benne, és a bűnbánat után pedig a bizalom, a ráhagyatkozás, és valami olyan nagy öröm fogja el az asszonyt, hogy berolna a városba, még a vödrét is ott hagyja. Nagyon érdekes, hogy János evangélista följegyzi ilyen apró részleteket is megemlít, hogy még a vödrét is ott hagyta. És úgy rohadt be a városba, hogy gyertek ki, és jöjjetek, hát nézzetek, nem ő a messiás. Ezért mondtam, hogy ő lett az első hittérítő ott a samaritánusok között, mert van olyan új elem jelent meg az életében, ami mindenen áttör, mindennél fontosabb, és van olyan nagy öröm, amit el kell, hogy mondjon valakinek, mert annál nagyobb öröm és boldogság nincs, mint amikor valaki a Krisztust megtalálja. amikor Jézus megtalálja valaki, az Isten szeretetét megtalálja valaki, akkor nagy öröm tölti be a szívét. És azt mondja, gyertek én velem, és nézzétek meg, hogy nem ő az. És akkor jönnek ki a samaritánusok, és elindul egy ébredés, egy lelki ébredés megújulás a Samáriában. Tehát Isten igéje és a Jézussal való beszélgetés az, ami segített neki abban, hogy megtalálja igazából Istent. És a beszélgetés közben, amit már elkezdtem elemezni, egy nagyon érdekes dolog történik, tudnék, ez a szó jelenik meg neki a tudatában, hogy nagyobb. A beszélgetés során ez a szócska jelenik meg, hogy nagyobb. Már korábban is így van. Uram, nincs mivel merítened, a kút mély, honnan vennéd az élő vizet, nagyobb vagy te, mint ami atyánk Jákob voltak nekünk adta a kutat, és ő merített belőle, és adott az embereinek, meg a jószágoknak, nagyobb vagy te. Egyik legnagyobb nagyság volt számára az ős atya, akit elfogadott ős atyának, hiszen áttértek a zsidó hitre, hogy a Jákobnál is nagyobb vagy. És miközben beszélget Jézussal, kiderült, mindenkinél nagyobb. És ez így van, ez egy nagyon érdekes megtapasztalásom nekem is, meg mindnyájunknak is, akik keresztények vagyunk, hogy minél inkább megismerjük az Istennek a fiát, a Jézus Krisztust, őt magát, annál inkább látjuk, ez a legnagyobb. Szóval sok nagyság van ebben az életben, de a legnagyobb az a Jézus Krisztus vele való kapcsolat. Befejezem azzal, hogy még egy kifejezés nagyon fontos. Tudnék, Jézus azt mondja, hogy eljött az óra. Eljött az óra. Ez egy olyan különleges kifejezés, ami kicsit magyarázatot igénye, hogy eljött az óra. Egyáltalán az, hogy most eljött az az óra, hogy Jézus bemenjen Samáriába, vagy átmenjen Samárián, azon a területen, ahol őt elutasították. Olyan durván, hogy a tanítványok igazán megharagudtak a samaritánusokra, hogy oda elmenjen Jézus, ahova eddig nem kellett menni. Mondta a tanítványoknak, hogy a pogányok útjára, meg a samaritánusokhoz ne menjetek. És most úgy látszik, eljött az óra, eljött annak az órája, hogy ezek az emberek megismerjék Istent igazából. És az asszony életében is, hogy eljött az óra, hogy megváltozzon az élete. Ez egy különleges óra, egy különleges idő, ez az Istennek az ideje, ami telőmúló időnkben megjelenik. Amikor eljön annak az ideje, eljött annak az ideje, hogy kicsit jobban megértsük a dolgokat. Mert ez a megértés, ez föntről való. Az, hogy felfogjuk ezeket a dolgokat, ez Istentől van. Ez nem emberi logika vagy megértés alapján van, hanem egyszerűen Isten adja. És ez megmagyarázhatatlan, hogy de megértem, most már tudom. Miért? Mert eljött az óra. Ennek az asszony életében most jött el az óra, és ez így mondja Jézus, hogy eljön az óra, és az most van, amikor az igaz imádók lélekben és igazságban imádják az atyát. Az az óra jön el, amikor az atyát, az Istent lélekben és igazságban imádjuk. Lélekben, vagyis föntről van ez, és igazságban, megváltozott életben. És amit Jézus hozzátesz, az azt mondja, eljön az óra, és az most van. Ez a most. Az asszony életében ez a most. Most történik. Nem holnap után, mert ki tudja, mi lesz holnap vagy holnap után. De most eljött ez az óra. Így hát, Isten vezesse mi életünket, hogy találkozunk ezzel az órával, ezzel az idővel. Azok az akadályok ne legyenek már ott az életünkben, amik gátot jelentenek, hanem tapasztaljuk meg mindazt, hogy hogyan vezet Isten bennünket magához, az ő mélyebb megismeréséhez. Amen. A 370. dicséret második versét énekeljük, válaszolva az elhangzottakra. A 370. dicséret második verse így kezdődik. Te szentségnek új világa, ígédnek vezér útjára, taníts téged megismernünk, Istent atyánknak neveznünk. Köszönjük, Urunk Jézus Krisztus, hogy aki most már a mennyben vagy, emberséged szerint, de mint Isten mindenott jelen vagy, és így közöttük is itt vagy, és Istenséged és lelked és szentséged által egész közel tudhatunk téged magunkhoz, és köszönjük, hogy most is ezt megtapasztalhattuk, hogy foglalkozol velünk, ismered a mi dolgainkat. Tőled van minden, ami egész életünk. Tőled volt ez az óra is, amit adtál mi nekünk. Ez az ige, amit olvastunk, és amiről hallottuk a bizonyságtételt. Tőled van, Urunk, a Szentírás, amiben olvashatjuk a te gondolataidat, tisztán és hamisítatlanul közlöd velünk a te akaratodat. Köszönjük, hogy nemcsak, hogy általános dolgokban mondod el a véleményedet az élettel és az emberekkel kapcsolatban, hanem ezek egészen személyesek lehetnek, személyre szabottak ezek a gondolatok, és ezt a szent lelked által tudod elvégezni. Köszönjük, hogy élő személy vagy, és mi hiszünk benned, és bízunk benned, és élő valóság vagy számunkra, és tudjuk, amikor hozzád fordulunk, akkor te meghallod mindazt, ami bennünk van, és amit gondolunk, és amit elmondunk te neked. Így bízunk rád, Urunk, a mi életünket. Segíts abban, hogy semmi akadály ne legyen abban, hogy téged igazából a szívünk mélyéből valójában megismerjünk, és segíts abban, hogy azok a lehetőségek, adottságok, a Bibliánk, az emberek, akik téged ismernek, a gyülekezet, segítsenek bennünket abban, hogy megismerjünk téged jobban. Így bízunk rád a mi életünket, és kérjük, hogy azokat a lelki folyamatokat is, amiket elkezdtél bennünk, folytasd, beszélj velünk, és közben alakítsd a mi gondolkozásunkat, egész valónkat. És attól, hogy a mi szívünk is megteljen örömmel, mint ez az asszony is, milyen boldogan ment, és adta hírul a többieknek az, hogy eljött a szabadító, a messiás. Urunk, rád bízunk magunkat ebben az esztendőben. Kezedbe tesszük az előttünk levő utat, nem tudjuk, hogy milyen úton vezetsz bennünket. Attól, hogy legyen ott a szívünkben mindig a hála, hogy te tudod, hogy hogyan kell bennünket irányítani, tudod, hogy mire van nekünk szükségünk, és rád bízhatjuk az életünk dolgait. Vezess bennünket, kérünk, és különösen kérjük, hogy a vasárnapjainkban is vezess bennünket a gyülekezet közösségében, az ige hallgatásában. Ámen. Fennállva mondjuk el az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma. És bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Az Isten lélek, és akik őt imádják, szükség, hogy lélekben és igazságban imádják. És az Úr Jézus Krisztus kegyelme, szeretete és szent lelke legyen és maradjon ti veletek. Amen. A gyülekezet foglaljon helyet, és hallgassuk meg a hirdetéseket. Hirdetem a gyülekezetnek azt, hogy holnap kezdődik az imahetünk, ami azt jelenti, hogy hétfőtől péntekig minden este, 6 órakor, a Máté Evangélium 28. részéből ige magyarázatokat hallgatunk, imádkozunk, közösségben vagyunk egymással. Minden este vendég ige hirdető fogja hirdetni Isten üzenetét. Hétfőn Zila Péter nagyváratérő református lelkész, kedden Takaró Károly, kelenföldi református lelkipásztor, szerdán Kocsai Miklós lelkész testvérünk hirdet ez igét Kelenvölgyről, csütörtökön Földvári Tibor és pénteken Szepesi László mindketten a Pasaréti gyülekezetben teljesítenek szolgálatot. Meghívott és programot készítettünk, a kijáratnál a Békány Tibor prezbiter testvérünktől lehet kapni, vigyük magunkat, és jöjjünk el ezekre az alkalmakra, erre a sorozatra, amik a missziói parancs kifejtései tartalmazzák, elmenvén tegyetek tanítványokká minden népeket a Máté Evangélium 28. részéből. Így, akik a keddi és csütörtöki bibliórákra, vagy a pénteki presbiter bibliórákra jönnének, ezen az alkalmon legyenek jelen, és ezen vegyenek részt. Szeretettel hívogatok mindenkit, és hívjunk másokat is. Még hirdetem az iratterjesztést, ahol különféle iratok, így a bibliolvasó vezérfonal is megvásárolható. Fejezzük be Isten tiszteletünket, és énekeljük a 236. dicséretünk utolsó két versét, majd a himnuszt is elénekeljük. A 236. dicséret 6. verse így kezdődik, mint a sebes nyilak az erős kezében, erősek a hívek Isten kegyelmében.